Eredményes élettalálkozó 2010. december 10-e, Efézusi Levél 42. rész. Szabadulás a keserűségtől.
Nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Isten hozott. Szia Gábor, Gergő, sziasztok. Ahogy Antit hallgattam, egy ilyen perspektíva jelent meg előttem, mégpedig annak a perspektívája, amire ő is utalt egy picit az utolsó gondolattal, hogy ha valaki új teremtés, ha valaki megbékélt a mindenhatóval, akkor ő Jézus Krisztusban van. És persze ez egy picit ilyen vallásosnak tűnik, nehéz ezt értelmezni, hogy ez mit is jelent, de az új világrendről szóló sorozatunk igazából mutat nekünk valamit, ami ijesztően nagyobb nálunk. Nem tudom, hogy érzitek-e ezt néha, ahogy látjuk, hogy szervezetek, titkos vagy nem is annyira titkos hatalmak egy nagyon is átgondolt, nagyon is tervezett munkával alakítják a történelem folyását egy olyan módon, hogy az a céljaik elérését eredményezze. Oké, haladunk egy egységes világrend felé. Egy olyan világrend felé, amelyen keresztül lehetséges, hogy egyetlen egy személy hatalma elérjen az utolsó emberig is ezen a földön. És persze ez egy kicsit idealisztikus, ahogy Anti is próbálja ezt egyensúlyba helyezni, nem egy hibátlan, tiszta, makulátlan egységről beszélünk, de egy mégiscsak megvalósulóról, amely egység mögött, és ez a zavarba ejtő, egy gonosz szándék rejtőzik. Nem egy aranyos, békefenntartó fog a világ trónjára ülni, hanem valaki, akinek te csak egy statisztika vagy, szíve legmélyén gyűlöl, és egyetlen egy szempontból vagy neki jelentős, mennyire és milyen mértékben tud felhasználni a saját céljára, amely nem más, mint a hatalom megszerzése, mint önmaga dicsőségének a kiterjesztése, mint uralom, Isten helyére való törés. Félelmetes. És persze ezt lehet összeesküvés elméletnek bélyegezni és félretolni, de azt mondom, hogy ha egy kicsit is objektíven nézed a világ történelmet, leginkább az elmúlt 20 év, vagy leginkább a napjaink eseményeit, akkor egy megdöbbentő kollerációt, összecsengést találsz a bibliai képpel, azokkal a proféciákkal, azokkal a jövendőlésekkel, amelyeket évezredekkel ezelőtt jegyeztek le, és amelyek pontosan leírják a mai helyzetet. Oké? Viszont nem szabad elfelejteni, hogy ennek a tanításnak, hogy mi ezt itt vesszük, van egy célja, van egy iránya, és pont ezt a perspektívát segít megmutatni. Három szinten kell ezt nézni. A szint, ami téged érdekel, és ami engem is érdekel, és ami Antit is érdekel, az te vagy. A te személyes életednek a szintje. Minden, ami nem vonatkoztatható, nem vetíthető le a te személyes életednek a szintjére, az legfeljebb okoskodásnak, vagy a füledet csiklandozó érdekességnek mondható, nem többnek. Aztán van ez a szint, az emberi történelem, mondjuk így, hogy az új világrend létrejöttének a szintje, és azt mondjuk, hogy az én személyes életemhez mérve ez egy óriási terület, egy óriási hatalom. Én csak egy porszem vagyok ebben. És aztán van a harmadik szint. A valóságunk végső okának, végső okainak, a legvégső hatalomnak a szintje, minden eredetének, minden forrásának a szintje, ahol mindaz, amit eddig néztünk, ebben a végső hatalomban van, annak van kiszolgáltatva. Nincs semmink a teremtett világban, ami ne ettől a végső hatalomtól származna. Ha hiszünk az ok-okozati logikában és láncban. A mindenható teremtő Isten szintje, a mélységes mennyek szintje, annak a hatalomnak a szintje, amit szavak nem bírnak megfogalmazni. amely úgy beszél a teremtett világról és annak a végéről, mint ahogy te beszélsz a kandallóba bedobott papírgalacsinról. Okay? Azt mondja, hogy az egek és a föld recsegve és ropogva felbomlik. Az elemek recsegve és ropogva felbomlanak, és semmivé lesz mindaz, amit mi végtelen állandóságként ismerünk, végtelen erőként és hatalomként ismerünk, Isten keze alatt, amikor eljön a vég. Okay, miért mondom ezt? Azért mondom, mert a képlet, az arányrendszer ijesztő. Itt van az egységes világrend létrejötte, azok az erők, amelyek emögött dolgoznak. Ott vagy te a kicsi életeddel, mint egy porszem az elefánt épp letaposni készülő lába alatt, de ott van Isten. És Isten azt mondja, hogy én nem a középső szintre jöttem el, én nem a világot akarom megmenteni, én nem a világnak adom a hatalmamat, hanem neked. Neked személyesen. Téged, mint valami profi kommandós, kimentettelek ebből a rendszerből, és igazából fölé helyeztelek saját magamba. Hogyan lehet megmenekülni ettől a 21. vagy 22. századi terrortól, önkényuralomtól, ami kialakulóban van? Ó, Sanyi, dehogy is van itt ilyen kialakulóban. De igen, csak nem azok a módszerei, mint 100 vagy 200 évvel ezelőtt. De a lényege az, hogy valaki másnak az akarata, valaki másnak a terve uralkodik milliók, százmilliók, milliárdok életében. Hogyan lehet kiszabadulni? Csináljunk forradalmat. Jó, úgy értem, igen. De a forradalmat a te személyes életed szintjén lehet megcsinálni. Megállítom a földet és kiszállok. Hogyan csinálod? Elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Keresztényé leszel. És egyik pillanatról a másikra egy természet feletti módon kikerültél ebből a rendszerből, fölé kerültél egy nagyon valós és egyben egy nagyon misztikus módon. És erről tanulunk. De azt gondolom, hogy ennek az egésznek a valósága, az egésznek a realitása, a súlya számomra egyre mélyebb és egyre erősebb, ahogy Antit hallom. A középső szint az, amit látunk, az alakít egy arányérzetet. Ott kezdek el gondolkozni, vakargatni a fejem, hogy esetleg mégis szűklátókörűen éltem eddig. Lehet, hogy figyelmen kívül hagytam nagyon jelentős dolgokat. Lehet, hogy az élet mégis többről szól annál, mint amit a tévében mondtak nekem, amit az újságban olvastam, vagy az iskolában tanítottak. Lehet, hogy megvezettek. Lehet, hogy én is csak bégettem, mint a többiek a nyájban. Forradalmat akarok, nem akarom ezt tovább. Mutass egy kiutat. Ez a kiút. És én a te szintedről beszélek. Efézus 4. Itt folytatjuk, oké? Okay? És nem leszek hosszú. Az elkövetkező hetekben tervezzük ezt a rendet, amit ma is gyakorlunk. Vagy én kezdek, vagy Anti. Sose fogod tudni, nem. Többnyire úgy próbáljuk csinálni, hogy én fogok kezdeni, Anti fejezi be. Ha érdekel ez a sorozat, akkor tervezd, hogy tovább maradsz. Ha pedig nem bírsz maradni, meghallgatod az internetről. Oké. Efézus 4, 29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Mondjunk egy gyors imát. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt az elkövetkező néhány percet. Add, hogy értsük, amit mondasz nekünk, és add, hogy világosan el tudjam mondani. Kérünk, hogy ténylegesen munkálkodj az életünkben. Adj valódi válaszokat, valódi megoldásokat a problémáinkra. És vidd az életünket tovább abba az irányba, amelybe mennünk kell, amelyet ha tisztán látnánk és értenénk, semmi más nem kívánnánk, mint hogy oda jussunk. Te nevedben, Krisztus nevében. Amen. A szavakról beszéltünk az elmúlt hetekben. Azt mondtuk, hogy a szavak talán a legjelentősebb kategória a természeti életünkben. Azt mondtuk, hogy a szavak, amiket kimondunk, határozzák meg a legalapvetőbben az életszínvonalunkat. Igaz ez a munkahelyünkön, igaz ez a barátainkkal, igaz ez a személyes lelki életünkkel, de talán leginkább igaz a családunkkal. A szavak, amiket kimondasz, határozzák meg, hogy milyen gyümölcsöt eszel a kapcsolataidban. A szavaim magok, és elvetnek jó gyümölcsöt a másikban, és jó gyümölcsöt arathatok, vagy fordítva. Az ige úgy fogalmazott, hogy élet és halál van a szavak hatalmában. Ki melyiket szereti, annak gyümölcsét eszik. A szavaim elválaszthatnak, pusztíthatnak, halált vethetnek, és akkor ezt a gyümölcsöt eszem. Hányan éltek, vagy éltetek házasságban, vagy nagyon szoros kapcsolatban egy másik nemű lénnyel? Aki a mai világban sokszor van az, hogy nem mindenki mindig volt házas, de akár házas volt, vagy voltál, tudod milyen az, amikor szorosan össze vagy kötve valakivel. Amikor megbántasz valakit, mondjuk a férjedet, a feleségedet, és nem tudsz kilépni a helyzetből. Nem tudod azt mondani, hogy hát elszúrtam, most kicsit arrébb megyek, majd megnyugszik, két hét múlva újra találkozunk, jó? A barátoddal ezt meg tudod csinálni, igaz? Összevesztetek a kocsmában, nincs semmi gáz, bocs, ne haragudj, de már ott se vagy, tudod. És a puffogás, meg a dühöngés, meg azt te nem látod. De a házasságban nem így van. A családban nem így van. Úgy értem, kimondasz valamit, és az azonnal visszajön hozzád. És nálad marad. Amikor megvágod őt, akkor a te ujjad vérzik. És nincs jobb kép arra, hogy a szavak mit jelentenek, mint ez. Hopp! Pár csak nem mondtam volna ki, de most már késő. Hogy értetted ezt? Mit akartál ezzel mondani? Csak nem azt akartad mondani, hogy én ügyetlen vagyok. Te mindig csak kritizálsz engem, nem is állok szóba veled. Hopp! És az édes otthon valahogy megváltozott. Oké, a szavak hatalma. És három szinten akartunk erről beszélni. Az első szint az, ahogyan önmagaddal kommunikálsz. A nagy parancsolat azt mondja, hogy szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Azt hiszem valahogy így van. És a következőhez hasonló szeresd fele barátodat, mint te magadat. Minden azzal kezdődik, ahogy magadat szereted. Senkit sem fogsz tudni jobban szeretni, mint magadat. Senkihez sem tudsz igazán másképp viszonyulni, mint önmagadhoz. Van egy belső kommunikáció, egy belső viszonyulás, ami meghatároz mindent. Ha bármin változtatni akarsz, ez az, amin először kell, mert ennek a következményeként változhat meg minden további kapcsolatod, minden további kommunikációd. De valószínűleg önmagaddal csak akkor tudsz egy új kapcsolatot kezdeni, ha megismered Istent. Mert ugye azt mondtuk, hogy súlyos bizonyítékaid vannak önmagad ellen. Úgy hiszed, úgy gondolod, hogy nagyon jól ismered magad. Azt mondod, hogy én együtt vagyok ezzel a fickóval 41 néhány éve. Ismerem minden gaztettét, minden gyarlóságát, minden gyengéjét. Miért beszélnék vele tisztelettel? Ez egy mamlasz. És annyi gondom volt vele egész életemben, hogy erre emlékeztetem is minden nap. Csalódtam már benne. Nem hiszem, hogy ma jobb napokat hoz nekem, mint amilyeneket hozott eddig. Vagy fordítva, én ismerem ezt a fickót. Ez egy félisten. Ez egy nagyszerű ember. Micsoda hős, micsoda dicsőség, micsoda tudás. A többieknek meg kéne hajolniuk előtte. Tudom, hogy ki vagyok. Oké, de mind a két kép hazudik. És mind a két kép egy olyan hamis világot teremt legbelül, amely, hogyha elkezd tovagyűrözni, a többi emberrel, vagy aztán az Istennel való kapcsolatodba, akkor óriási pusztítást végez. A legnagyobb kérdés az az, hogy ki vagy te. És ezt a kérdést senki más nem tudja megválaszolni, csak Isten, az, aki teremtett téged. Úgyhogy az első az, hogy megismered Istent. És amikor megismerted Istent, az ő szavainak a fényében megváltozik a kép önmagadról. Nem fogsz magadról se túl magasan gondolkozni, se túl alacsonyan. Egy csodálatos módon fogsz magadról gondolkozni. Egyfelől rá fogsz jönni arra, hogy Isten szemében sokkal több vagy, mint aminek magadat valaha álmodhattad volna. Sokkal több vagy, mint egy sikeres cégvezető, sokkal több vagy, mint egy jó apa, egy jó anya, egy csinos nő, vagy bármi, aminek eddig tartottad magad. Az fog kiderülni, hogy a kategória, amivel te mérhető vagy, az dicsőséges, az csodálatos. De a másik, amire rá fogsz jönni, az, hogy gyarló vagy. Hogy valójában nincs mivel dicsekedned. Hogy minden, amit van, azt ajándékba kaptad. És ez a megfelelő helyre fog tenni. És ahogy elkezdesz magaddal helyesen beszélni, mert Isten szemében láttad magad, úgy elkezdesz helyesen viszonyulni Istenhez, és az élet elkezd megváltozni. Semmivel sem változhat az élet gyorsabban, mint ezzel a folyamattal, mint ezzel a megértéssel, ezzel a tanulással. És ahogy ez megtörténik, elkezdhet megváltozni a kommunikációd a többi emberrel. És ez az, amiről most szeretnék beszélni. Nem is én, hanem az Efezusiakhoz írt levél ide lép tovább. Ha az előbbi kettőről szeretnél többet, akkor hallgass meg az előző hanganyagokat a szavak hatalmáról. És azt gondolom, én visszahallgattam, soha nem szoktam visszahallgatni üzenetet. De most, ahogy Anti legutóbbi üzenetét meghallgattam, belehallgattam az egyik a szavakról szóló üzenetbe is, és megdöbbentő volt. Úgy értem, megdöbbentő. Én csodálkoztam, hogy te meghallgattam, és engem intett, fegyelmezett, ajtókat nyitott ki. Úristen, mondom, ezt miért nem hallottam eddig? Úgyhogy kérlek, nézzetek utána, de most lépjünk a harmadik szintre. Úgyhogy semmiféle bomlasztó beszéd. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. A következő versről többet fogok beszélni legközelebb, jó? Most csak elolvasom egy rövid gondolat, és aztán tovább menjünk az azt követőkre. És ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Oké. Okay. Ne szomorítsd meg Isten szent szellemét. Oké, az egészet nem értem. Mit jelent ez? Kezdjük a végén. Aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Ha visszalapozunk Efézus 1-hez, itt van a kulcsa ennek. Efézus 1:13-ban van valójában a teljes új szövetség üzenete egy mondatban. Tehát a teljes, ugye te, mi a lényeg, Sanyi, elég a rizsából, mi a lényeg? Efézus 1:13. Ő benne, itt Krisztusról beszél, pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével a megígért szent szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Tuti, hogy ebből egy szót nem értettetek, úgyhogy elolvasom még egyszer. Jó? De ez a lényeg. Úgy értem, ebben benne van minden. Azt mondja, hogy ő benne Krisztusban, miután hallottátok az igazság igéjét, ez érthető, oké? Okay? Az igazság üzenetét. A valóságot leíró szavak azon csoportját, amelyet hallanod kellett ahhoz, hogy tudd, hogy az életeddel mit kell kezdeni. Miután hallottad a valóságot leíró szavakat, az igazság beszédét, ez logikus, nem? Egy szabad akarattal bíró lény maga hozza meg a döntéseit. Ahhoz, hogy dönteni tudjak, információt kell kapnom. Miután megkaptad az információt, Miről? A megmenekülésed örömhíréről. A Bibliában úgy van, hogy az üdvösségetek evangéliumát. Az üdvösség megmenekülést jelent, az evangélium örömhírt, jó hírt. Tehát miután hallottad a tényszerű információt a megmenekülésed jó híréről, és hívővé lettél, a hívő azt jelenti, hogy elegendő információt gyűjtöttél a valóság közvetlenül meg nem érinthető részéről, amely információ a meggyőződés szintjére emelkedett, azaz nem elhittél valamit naivan, hanem tényszerű információhoz jutottál, ami létrehozott benned egy új képet a valóságról. Egy tudóssal ez történik, amikor kutat. Felfedezik a kvantumfizikának egy új területét. Kísérleti úton 10,000-szer megcsinálták a kísérletet, és ugyanaz az eredmény, és azt tudják mondani, hogy, és elkezdenek beszélni valamiről, ami egy újdonság, új információhoz jutottak, az a meggyőződés szintjére emelkedett, és ők meggyőződéssel, bizonyossággal élnek a valóság egy új szelete felől. Ezt hívják hitnek. Miért hívják hitnek? Mert nem tudod megérinteni, nem tudod megfogni, nem empirikusan jutottál a tudáshoz, hanem közvetett információn keresztül alakult ki egy meggyőződés. Ez a bibliai hitnek a definíciója. Oké? Miután hallottad az igazságot, a megmenekülésed örömhírét, és megértetted, hogy ez igaz, és valóságos, és tényszerű, azután történt valami. És ez a lényeg. Isten, ahogy te hívővé lettél, eljegyez téged. Elpecsétel téged. Valójában belét költözik. Köt egy szövetséget önmagával érted, amely szövetség megbonthatatlan. A pecsét szó, amit itt használ az ókori? Róma egyik katonai kifejezése. A római pecsét, a római birodalom, a római császár hatalmát jelképezte. Ez a pecsét Isten hatalmát jelképezi. Zálog, mint vissza nem járó előleg. Eljegyzés. A régi időkben az eljegyzés nem a próbaidő volt, hanem a házasságkötés első lépése, csak utána volt még egy év szünet. Oké, még nem találkoztak. De amikor eljegyezték egymást, a zsidó vallás szerint, akkor már házasok voltak, oké? Tehát Isten azt mondja, hogy amikor hívővé lettél, bár az életedben első pillanatra nem változik semmi, pecsét kerül rád, eljegyzés és zálogot kapsz, mégpedig önmagamnak egy részét, valójában önmagamat adom neked zálogként. Isten három személy, Atya, Fiú, Szent Szellem. Mind a három teljesen Isten, de mind a három különböző személy. És ő azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor te békét kötsz velem, a megmenekülésed örömhírét hallva azt elfogadod valóságnak, abban a pillanatban én megváltlak téged, eljegyezlek, belét költözöm egy nagyon alázatos, de mégis nagyon hatalmas módon. Egy természet feletti dolog történik abban a pillanatban, amikor elfogadod Jézus Krisztust megváltódként. Oké? Ő a megmenekülés örömhíre. Egy természet feletti dolog történik. Isten szelleme belét költözik. Ugye sokszor halljuk New Age-es filozófiákban, hogy Isten bennem van. Ugye? Ott New Age mondja, Isten bennem van. Hát nincs benned, öregem. Nincsen. Persze a New Age legtöbbször azt akarja mondani, hogy én vagyok Isten. Csak még fejlődnöm kell egy picit. Ki kell bontakoztatnom magam annyira, hogy végre Istenné váljak. Nem, Isten, a valódi teremtő Isten nincs ott minden emberben. Minden emberben megvan a lehetőség, hogy ott legyen, de ahhoz, hogy ténylegesen ott legyen, az embernek kell hoznia egy felelős döntést saját szabad akaratából. Hallania kell a megmenekülésének az örömhírét, és hívővé kell lennie. Azaz fel kell ismernie ennek a valóságát, és ezt a valóságot magára alkalmaznia kell. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, így mondja. Segítségül hívni az Úr nevét. Csak egy mondat, a felvétel kedvéért. Ti ezt már mind tudjátok. Mi a megmenekülésem örömhíre? János 3:16. hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogyan menekültél meg? Úgy, hogy elszúrtad az életedet, egyrészt elszúrta az ősöd, úgyhogy bűnösen születtél, Istentől távol, tőle elválasztva. Azt mondod, hogy erről én nem tehetek. Igazad van, Isten vállalta is a felelősséget ezért, rendbe hozta. De aztán, ahogy a felelősségre vonhatóság korát elérte, te magad elkövettél annyi hibát, annyi céltévesztést, amelyet egy szent, igazságos Isten nem tolerálhat. Bűnös vagy. És ennek ellenére szeretett, mint amilyen lehet a gyereked, aki intővel jön haza az iskolából. Tényleg gáz volt, tényleg verekedett, tényleg ő kezdte, tényleg csúnya dolgot csinált. De mese nincs. És egy lányt vert meg ráadásul. Oké. De attól még szereted? És hogyha egy olyan végletes igazságrendszerben élnél, amilyenben Istennek élnie kell, akkor valószínűleg te is vállalnád, hogy azért, hogy a gyereked megmeneküljön, te kapd a bűn büntetését. Ha megmentheted a gyerekedet, valószínűleg megtennéd, igaz? Ezt tette Isten is. Ez az evangélium. Neki emberré kellett lennie, leélt egy bűntelen életet, és meghalt a te, az én, és minden ember múlt, jelen és jövőbeli bűnéért. Ez az evangélium, ez az örömhír. És ha ezt hallottad és hívővé lettél, Isten eljegyez a Szent Szellemével. Ami mit jelent? Isten beléd költözik. Egy borzasztó, alázatos módon. És ezt kellett elmondanom ahhoz, hogy érthető legyen ez a vers. Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Hívővé lettél, és én onnantól egy pillanatra sem vagy tovább egyedül. Isten ott van veled, minden percben, minden pillanatban. Beléd költözött. A te szellemed, a te legbelső éned visszafordíthatatlanul összekeveredett Istennel. Közelebb van hozzád, mint bármilyen más személy valaha volt, vagy lehetne. Benned él. Bármit csinálsz, ő hallja. Bárhová mész, viszed magaddal. És mindezt úgy, hogy ő aláveti magát neked. Félelmetes. A Teremtő Isten beléd költözik, és utána aláveti magát a te szabad akaratodnak. Még a házasságban se csinálunk ilyet. Tehát úgy értem, nem kell a feleségemnek mindenhova eljönni, ahova én megyek. Nem kell minden ostoba gondolatot végig gondolni, amit én gondolok végig. Van egy kis szabadsága. Istennek még ez sincs meg veled szemben. Persze ő nem szenved, ő Isten. Az ő szeretete végtelen. Az ő szeretete mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. De van itt egy kifejezés. Ne szomorítsátok meg. Mert ő ott van benned, és egy nagyon alázatos, nagyon szelíd, csendes hangon vezet. Azt mondja, hogy semmi bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, hogyha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azoknak, akik hallják. Azt mondja, hogy most inkább maradj csendben.
Hey, nem, meg kell mondanom neki, hát ezt velem nem teheti.
És a Szent Szellem azt mondja, hogy ne, még befoghatod. És én csak mondom, jól megmondom. És ő mit csinál? Ő aláveti magát az én szabad akaratomnak. Nem veszi át az uralmat, de megszomorodik. És ha hívőként érzékeny vagy, akkor ez Isten fegyelmezésének az első lépése. Ugye az élet szép, az élet gyönyörű. Úgy értem, reggel fölkelek, és az első, akivel találkozom, az Isten, azt mondom neki, hogy töltsd be engem. Ez gyakorlatilag itt van a 5. fejezet 18. versében. Azt mondja, ne részegedjetek meg a borral, nem, ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár, hanem teljetek meg Szent Szellemmel. Oké. A részegeskedéshez hasonló állapotról beszél a Szent Szellemmel való betöltekezés kapcsán. Ó, ez most nem valamiféle karizmatikus tanítás lesz, hanem egyszerűen arról van szó, hogy mivel Isten aláveti magát a te szabad akaratodnak, ezért a közösségnek, a kapcsolatnak a létrejötte feltételezi a te választásodat, a te kezdeményezésedet, a te akaratodat. Fölkelek reggel, és azt mondom, hogy ez az én életem, megvannak a magam gondjai, a magam dolga, megyek a magam útján, mindenki hagyjon békén. És így kezdem a napomat, így folytatom, és így is fejezem be. Isten mit csinál? Esetleg csendesen kopogtat az ajtón, de hát az én saját magam által keltett zajomban, vagy akár a körülöttem lévő körülmények zajában nem hallom ezt a hangot. És nem létesítek kapcsolatot. Reggel fölkelek, és nem töltekezem be Istennel. Nem hívom őt be a lelkembe, a mai döntéseimbe, a mai gondolataimban. Egyedül indulok, és egyedül is fejezem be. Isten felszólít rá, hogy ne tedd, töltekezz be, és hasonló, úgy értem, örömet, és erőt, és életet találsz benne, mint amit sokszor emberek egy jó pohár borban, a megvidámított szívben találnak. De ugyanígy, hogyha megtörtént, hogyha betöltekeztem, és átélem annak az örömét, hogy a napjaimat nem egyedül töltöm, hogy a döntéseimet nem egyedül kell meghoznom. Ugyanígy el is küldhetem, meg is szomoríthatom a Szent Szellemet. Volt-e már olyan, hogy meghívtál magadhoz egy barátot? És örültetek egymásnak, és ott voltatok vendégségben, és aztán szóváltásba keveredtetek, összekülönböztetek, és megbántottad. És azt mondta, hogy figyelj, ne haragudj, de én most megyek. Figyelj, ez, tehát úgy értem, aludj erre, amit most mondtál, ez nagyon fájt, és ne haragudj, holnap beszélünk, de én most megyek. És ezt mondja itt, hogy ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét. Mivel a szövegkörnyezet, itt a beszéd, a beszédeddel tudod talán a leggyorsabban és a legegyszerűbben, hisz a beszédet tükrözi azt, ami a szívedben van. Hisz a beszédet tükrözi a viszonyt saját magaddal, a viszonyt ővel és a viszonyt a többi emberrel. És ő nem, úgy értem, ő Isten, ő erős, tőle nem tudsz elvenni semmit, de mivel nem tud közösségben lenni, fogalmazzunk így, a bűnnel, a gonoszsággal, azzal, ami nem szeretet, ezért ahelyett, hogy gyorsan leverné rajtad, megszomorodik és a háttérbe húzódik. Azt mondja, hogy Sanyi, ha erre akarsz menni, akkor innentől a séta magányos lesz. Két lépéssel mögötted ott vagyok, sosem hagylak el, örökre veled maradok, de a közösségünk most, mert mész a saját fejed után, megbomlik. És a Biblia felszólít erre, hogy ne tedd, ne szomorítsd meg. Amikor kezded érezni, hogy hé, megyünk, tudod, és az elmúlt lépések olyan magányosnak tűntek, akkor érdemes megállni, és azt mondani, hogy ha-ho, uram, csend. És egy imára vagy attól, hogy újra betöltekezz. János 1.9. 1 János 1.9. Ugye azt mondja, hogy ha megvallod a bűnödet, ő hű és igaz, megbocsátja a bűnödet azonnal, feltétel nélkül, instant módon, nem kell vezekelni, nem kell jóvá tenni, nem kell elégtételt szerezni, megvallani, azaz egyetérteni, ugyanazt beszélni, és ő azonnal megbocsájt és megtisztít minden gonoszságtól. Uram, bocsáss meg! Lehet, hogy most még azt sem tudom pontosan, hogy mit szúrtam el, de itt vagyok, gyere vissza! És aztán a következő pillanatban ő fogja mondani, hogy mit szúrtál el. És azt mondod, hogy bocsáss meg. És a kapcsolat azonnal helyreállt. Ne szomorítsd meg Isten szent szellemét. Erről fogok még beszélni. Ez azt hiszem, az Istennel való közösség, a mindennapi betöltekezés, ha használhatjuk ezt a kifejezést, az egyik legfontosabb dolog, amit a gyakorlati keresztény életben meg kell tanulnunk és meg kell értenünk. Viszont ahova tovább szeretnék menni az elkövetkező 10 percben, jó, és akkor befejezzük, az egymással való kapcsolat. 31. vers. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Keserűség, indulat, harag, kiabálás. Isten azt mondja, hogy szeretném szabályozni az egymással való kapcsolatotokat. Szeretnék segíteni. Szeretnék áldást hozni nektek. Szeretnék jót hozni nektek. És ezért szabályoznom kell az egymással való kapcsolatotokat. És van néhány dolog, aminek nincs helye. Van néhány dolog, ami bár megtörténik, de amikor megtörténik, akkor fel kell, hogy ismerd, hogy nem ez az, amit élned érdemes. És az első, amit kezd, az a keserűség. Az a keserűség. Én azt gondolom, hogy rögtön nagyon magas húrokat kezd el pengetni. Azt mondja, hogy a keserűség. A keserűség szerintem nem egy olyan egyszerű viszonyulás, egy egyszerű érzelem, amely, oké, ne káromkodj, vagy mondhatta volna, hogy ne hazudj, azt mondjuk mondta az elején. Mondhatta volna, hogy tehát valami egyszerűt, valami nem olyan alapvetőt, és nem olyan mélyet, mint ez, mert ez nagyon alapvető, és nagyon mély. Keserűség. A keserűség valami olyasmi, ami ráteszi a pecsétjét minden másra. Nem tudom, hogy ismersz-e keserű embert. Nem tudom, hogy te magad voltál-e valaha keserű. Nem lehet-e, hogy esetleg most is van benned keserűség. A keserűség talán valami... Semmi baj. Szeretjük a próbákat. Azt szeretnék megtudni, hogy ki tehet erről. Szervusz, hajnal, szervusz. Máskor ne forduljon elő. Jó, megbocsájtunk, csak a három rovátkából kettőt már behúztunk. Oké, a keserűség az egy csalódottság. Egy reménytelenség. Valami, ami ilyen életstílussá szilárdul. Valami olyasmivá, ami rám ragadt, és nem tudom már leszedni magamról. Nem tudom, hogy mikor jött, nem tudom, hogy vert gyökeret, de egyszer csak itt van. Felismerem, hogy az alapvető hozzáállásom mindenhez már egy ilyen... Velem ez úgyse történhet meg. Mondjad csak, Sanyi, bátoríts, de tudjuk mi már, hogy ez hogy van. Keserűség. Egy állandósult reménytelenség. A remény ugye az, amikor valami jót várok. Amikor számítok rá, hogy a végén a nap kisüt. Amikor azt gondolom még, hogy az élet legfontosabb részeiben jó vár rám, a legjobb, hogy minden rendben lesz, hogy nem nagy veszteségek árán épp, hogy megúszom, hanem hogy minden rendben lesz, amikor még van remény. Amikor még egy gyermeki ártatlansággal remélek egy mesebeli álmot, oké? Egy mesebeli álmot, hogy eljön a herceg, hogy megtalálom a királylányt, hogy az, amit egykor talán azt gondoltam, hogy naívan, de álmodtam az életről, az még igaz lehet. Oké, lehet, hogy másképp, de még van remény, még hiszek. Vagy kicsit keserűen azt mondom, hogy hé, öreg, ne légy naív. Ne légy naív. Az élet nem ilyen. Az élet nem ilyen. És aztán így beszélek magammal, így beszélek Istennel. Isten ígéretet tesz nekem, a mindenható, akinek a szavára a mindenség létrejött, és a szavára a mindenség, ahogy mi ismerjük, el fog tűnni, azt mondja, hogy figyelj, foglak téged, vezetlek téged, és olyan helyre viszlek, egy olyan jövőbe, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett. Örök gyönyörűségek vannak a jobbomon, ezt mondja a Zsoltár író. Én viszlek téged. Egy nagyon egyszerű ígéret, Róma, hol van? Róma 8-ban. 28. Minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Ja, persze. Persze. Aztán mondd el nekem, Sanyikám, hogy hogy van az én javamra, hogy elvesztettem a munkámat? Hogy van az én javamra, hogy beteg vagyok? Hogy van az én javamra, hogy nem találok szót a férjemmel, a feleségemmel? Hogy van az én javamra, és elkezdem sorolni, és bizonyítékaim vannak arról, hogy az élet keserű. És az első intés, amit Pál apostol itt ad nekünk, valójában Isten maga az, hogy minden keserűség legyen távol. És hadd kössem ezt össze az utolsó szóval ebben a versben, minden gonoszsággal együtt. Figyelj, egyetlen egy módon lehetsz keserű. És most ezt nem, ugye te ezt nem vetem a szemedre, én is ilyen vagyok. Azért tudom, mert én is beleesek ebbe a csapdába, de akkor is igaz ez. Egyetlen egy módon lehetsz keserű, ha figyelmen kívül hagyod Istent. A gonoszság, az istentelenség, az Isten nézőpontjának a visszaszorítása, az Isten nézőpontjának a figyelmen kívülhagyása, ennek az óriási erőnek a semmibevétele, ennek az óriási mindent felül uraló hatalomnak a semmibevétele az egyetlen lehetőséged arra, hogy keserű légy. Viszont, ha megengeded magadnak ezt az istentelenséget, amiben a világ él, úgy értem, amiben a modern ember él, erre lettünk kiképezve, ez jön a tévéből, ez jön a hirdetésekből, ez jön a menedzserképzőkből, ez jön mindenhonnan, istentelenségben születtünk, élünk, és erre vagyunk kiképezve. A nézőpontunk mesterségesen oktatás, kultúra, nevelés eredményeképpen nélkülözi Isten nézőpontját. Megértem, hogy enélkül élsz. De figyelj, akkor tényleg nincs reményed. Akkor tényleg el lehetsz keseredve. Mert ha nincs más, csak az, ami a nap alatt van. Ha az ember csak arra jó, hogy egyen igyon, élvezze az életet, ahogy bírja, megházasodjon, és aztán meghaljon, akkor a dolog tényleg reménytelen. Akkor tényleg csak vesződtség az egész. És vannak filozófusok, akik a rituális öngyilkosságot javasolták megoldásként. Úgy értem, értelmes, intelligens emberek végig gondolták, és arra jutottak, hogy az a valóság, amiben az ember él, ellenséges. Hogy az ember túlnő azon a rendszeren, amit ez a személytelen világ valóság képvisel, az ember egy sömör, egy kinövés, egy daganat, amely nem csoda, hogy nem találja az összhangot, úgyhogy az összhang megtalálása érdekében egy elfogadható lépés lehet az öngyilkosság. Jó, ezt én nem mondom, de igazából az istentelen ember egyetlen egyféleképpen tud úgymond valamennyire is boldog lenni, úgyhogy nem gondolkozik. Ez az egyetlen lehetőség, hogy nem nézek szembe a rázós kérdésekkel, és amikor kapok egy választ, nem nézek utána a válasznak igazán. Ó, van nekem válaszom a halálra. Ó, van nekem válaszom az életre. Jó, de a válaszod szabályos, elfogadható, tényleg mély, tényleg a valóságot írja le, elfogadható válasz. Sanyi, ne zavarj össze engem ilyen kérdésekkel. Ne akarjál túl mélyre menni. Ha túl mélyre mész, ott keserűség van, ott pesszimizmus van, ott reménytelenség van, ott bizonytalanság van. Nem akarok túl mélyre menni. Ez a modern ember módszere. Gyere, igyunk egyet. Gyere, menjünk moziba. Gyere, szombat esti láz, megyünk Dizsibe, és pörgünk, amíg csak lehet, hogy ne kelljen gondolkozni. Aztán meg csak a meló, aztán van egy nagyon helyes közbülső cél, egy középtávú cél, megházasodom. Az lesz a boldogság, oké? Karriert csinálok, megcsinálom az első 10 milliómat, az első 100 milliómat, nagy kocsit fogok vezetni, és nagyobb házam lesz, mint bárkinek. Oké, de és akkor mi van? Ez megválaszolja az életet? Ez megválaszolja azt a csendet, azt az ürességet, ami ott van? Parasztvakítás, én így hívom. Egyre kifinomultabb, egyre, tudod, szofisztikáltabb, egyre intellektuálisabb, vagy egyre egyszerűbb és primitívebb parasztvakítás. Az élet egy zsákutca, reménytelen, halálra születsz, és az út, amit végigjársz, az öröm rövid pillanatai mellett küszködés. Jogosan vagy keserű, ha visszautasítod az egyetlen kiutat. Azért szeretem Anti tanítását. Úgy értem, ez a modern világ hisz a gondoskodó állam, az új világrend, a szerető társadalom. Úgy értem, jövőjében, hogy itt egyre jobb lesz, hogy összefogunk az egész világ egy nagy ölelésben, szeretetben, és minden jobb lesz, és gazdasági bőség lesz, és gyógyulás, és leküzdjük a rákot, és örökké fogunk élni, ha, és milyen édes könnyek gyűlnek a szemembe. És akkor jön Anti, és elmondja, hogy vágómarha vagy. Ebben a rendszerben. Semmi más, egy büdös kis statisztika annak érdekében, hogy egy végtelenül civilizált, végtelenül intellektuális, végtelenül gonosz hatalom eléri a célját, és ahogy fejti ki egyik összefüggést a másik után, hogy milyen parasztvakítás zajlik a tévében, a kultúránkban, az oktatásban, hogy mennyire meg van vezetve az egész emberiség, hogy az igazi motivációk el vannak rejtve, és egyfajta tényleg karámba vagyunk beterelve. Miben reménykedsz? Miben hiszel? Hol a jövőd? Viszont, ha egyszer megláttad a valóságot, akkor ne sántikálj kétfelé. Akkor ne engedj meg magadnak egy istentelen nézőpontot, miközben meg vagy róla győződve, hogy igenis van kiút ebből a rendszerből. Ha hallottad az igazság igéjét, oké, és tudjátok, hogy én nem vagyok naív, 2 éven keresztül tudnánk tanítani az apologetikát Péterrel, Ernővel úgy, hogy egyszer se ismételnénk magunkat, és egyszer se csalnánk. Oké? Jogi, történelmi, tudományos, ismeretelméleti, filozófiai bizonyítékok ezrei, hogy nincs az a világi esküdszék, aki anélkül, hogy ne hazudna önmagának, ne ítélné meg, hogy ez mind színigaz. De ha ez így van, ha ez a valóság, akkor miért engedsz meg magadnak a hétköznapokban mégiscsak egy istentelen nézőpontot? Nincs pénzem. Tényleg nincs. Úgy értem, tényleg nincs, tudom. Na és akkor mi van? Nem nagyobb-e az én Istenem annál, hogy ne tehetné meg, hogy belevisz engem egy olyan időszakba, ahol nincs pénzem? Miért? Keresztelő Jánosnak volt? Tudom, Sanyi, de ez milyen fanatikus duma? Hát csak nem azt akarod mondani, hogy majd kimegyünk mi is sáskát enni a pusztába. Gábor nevet, neki tetszik. Hát most komolyan mondom. Oké, most komolyan mondom. Ha Istennel mehetnénk, lehet, hogy ott jobb dolgunk lenne, mint Isten nélkül, oké, a Hiltonban vagy bárhol. Ne engedj meg magadnak istentelen nézőpontot. Ne engedd meg, hogy ez a keserű hozzáállás, ami tudom, hogy ott matat körülöttünk, ott kopogtat az ajtónkon, minden nap be akar jönni, állandósuljon, hogy megmaradjon az életedben a te engedélyeddel. Legalább harcolj vele, legalább mondd azt, hogy hű, de büdös vagy. Bár valószínűleg egész nap szagolni foglak, mert még nem tudok megszabadulni tőled, de büdös vagy, nem vagy ide való, nem, nincs rendben. Ez a... Tudod, fölkelek, és az élet megy normálisan. Úgy értem, hány olyan része van az életednek, ami normális, és te panaszkodsz miatta. Oké? Ez a legnagyobb gáz. Tehát ugye ez az, amitől fölmegy bennem a pumpa. Amikor te szabad akarattal bíró lény választottál egy életet, oké? És vannak területek, amiket megváltoztathatnál, és vannak olyanok, amik fölött nincs hatalmad, vagy úgy döntöttél, hogy nem fogsz változtatni, és mégis panaszkodsz. De micsoda hülyeség ez? Hát komolyan mondom. Ugye utálom a munkámat. Hát akkor hagyd abba! Hát ne menj többet! Ugye nem vagy szabad ember? Hát fogd magad, hívd fel a főnöködet, és mondd azt, hogy öreg, most hallasz engem utoljára. Adjő! És tedd le a telefont. Miért nem teszed? Hát meg kell a pénz. Na de várjál. Hát nem te választottál akkor? Akkor te mondtad azt, hogy a pénzért bemegyek és csinálom? De akkor meg miért panaszkodsz helyett róla? Tehát nem? Tehát ez micsoda önpusztítás? Tudod, ez nem, ne csináld. Akkor legyél hálás. Mondd azt, hogy van egy módszerem rá, hogy pénzt keressek. Köszönöm szépen. És persze van néhány része, ami önmagában nem, az alaphozzáállásommal nem kedvelhető, megkeresem azt a hozzáállást, amivel mégiscsak megkedvelhetem. Vagy legalább szerethetem, oké? A szeretet nem jelenti a kedvelést. Értem, egy férfi akkor is szereti a feleségét, ha szerethetetlen. És ti feleségek, meg úgy vagytok megteremtve, hogy nagyon gyakran vagytok szerethetetlenek. Ez az isteni terv. Miért? Mert a férfit szeretetre akarják tanítani. Isten szeretetre akar tanítani. Olyan szeretetre, amely független a szeretet tárgyától. Úgy értem, amikor elvetted, aranyos volt. Most meg tüzet hány. És Isten azt mondja, hogy hé, fiam, szeresd. Mit tetszik itt annyira? Hogy? Szokott tüzet hányni? Ha? Szokott, többen bólogatnak. Rendben. Szeresd meg. De nincs benne ilyen szeretet. Bingo, így van. Az egész ott kezdődik, hogy reggel fölkelsz, és azt mondod, Uram, itt vagyok. Tölts be engem. Veled kell élnem. Neked van ilyen szereteted. Neked van 1 Korintus 13 szereteted. A te szereteted tűrel mindent, hisz mindent és remél mindent. Nekem nincs ilyenem. Szeress engem, tölts be, légy velem minden pillanatban, és aztán ezzel a kapcsolattal és ezzel a szeretettel el tudok menni a matató őrületbe, és keserűség nélkül, akár örömmel tölthetem a napjaimat. És aztán sokszor nem sikerül. Nekem sokszor nem sikerül. De nem teszem jogossá, nem igazolom az istentelen nézőpontomat csak azért, mert én nem tudok felülkerekedni. Azt mondom, hogy Uram, ma reggel panaszkodtam, ma reggel duzzogtam, ma reggel csapkodtam, ma reggel peckesen, élesen beszéltem a gyerekeimmel, ma reggel kiabáltam a gyerekeimmel, ma reggel kiabáltam a feleségemmel, ma reggel kiabáltam a férjemmel. Bocsáss meg! Igen, néha azt mondom, hogy nem bírom már a nyomást, de hazudok, mert bírom, mert te velem vagy. Csak kényelmetlen, csak jaj, úgy hozzászoktam ahhoz, hogy a dolgok nem így mennek, és most ki vagyok bukva. Ember! Úgy értem, ember! Nem, hogy ezt, de még valódi szörnyűségeket is ki lehet bírni. Emberek túlélnek börtönöket, magánzárkákat. Emberek túlélnek fogságba hurcolást, koncentrációs tábort, kegyetlen fájdalmakkal járó betegséget, háborút. Emberek túlélnek sokkal-sokkal többet annál, mint amennyit a mi civilizált világunk valaha követelne tőlünk. A nyavajgásunk, a keserűségünk, az önsajnálatunk igazából szégyenletes. Az elmúlt korok korainak többsége előtt az, amit mi csinálunk, szégyen volna. Azt mondaná, hogy szégyeld magad. Egyetem 2 pofon járna neked. Én soha egyetlen egy másodpercig nem éltem a saját életemben úgy, ahogy te a legsötétebb napjaidon. Add nekem a te körülményeidet, és én megmutatnám neked, hogy hogyan kell újongani, hogyan kell tartással, tiszta szemmel, harcolva menni előre. Fogalmunk sincs, el vagyunk kényeztetve. Meg vagyunk vakítva. Ki vagyunk szolgáltatva. És ez nem véletlen, ez tudatos. Annak a kontrollnak, annak a világuralomnak az egyik eszköze a kívánság. A szükségtelen utáni vágyakozás, felerősítése, majd ezeknek a kézben tartása és az ezzel való kontroll. Úgy értem, add el magad egy új kocsiért. add el magad egy házért. Úgy értem, légy a rabszolgám 15-20-25 éven keresztül, és adok neked egy házat. Ilyen ház nélkül nem élhetsz teljes életet. Ilyen autó nélkül nem élhetsz teljes életet. Gyerünk, add el magad. De hogy is adom el magam? Én csak hitelt veszek fel. Jó, én is megtettem, nem ezt mondom, de ez valójában az. Hogy értem, olvasom Jákobot, Jákob történetét, és azt micsoda marha, a feleségéért 7 évet dolgozott, tehát ezt a nem normálisat. Ja, aztán megkapta azt az asszonyt, akit nem is akarta, és az igaziért még 7 évet kellett dolgozni, hát tiszta elmebeteg, 14 évet dolgozott 2 asszonyért. Te hány évet dolgozol a házadért? A kocsidért? Azért a 21. századi életszínvonalért, amit elhitettek velünk, hogy kötelező élni. Az uralom egy rendszere. Jó, és oké, tehát, hogy Jákob végül is nem csinált. Tehát, hogy értem, rendben van. Lehet, hogy másképp is megkaphatta volna. Mondjuk egy ima, egy kis türelem, vagy valami ilyesmi. De végül is rendben van. De csak ezt mondom, hogy az önsajnálatod, amivel élsz, hogy mi nincs, és mi kéne másképp lenni, és mi mindenki bánik velem rosszul, és mi mindentről álmodtam, és miattad nincs meg, és nem is tudom, és így kelek reggel, így fekszem le este. Keserűség. Minden gonoszsággal együtt legyen távol tőled. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts nekünk megtartani a te nézőpontodat. Segíts nekünk nem elfelejteni, hogy te megmentettél minket, hogy aki csak hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, annak örök élete van mennyiségben és minőségben, hogy kiemeltél, kimentettél minket ebből a világból, abból a pusztulásból, amit a kívánság okoz. Az ellenőrizetlen kívánság. És ha esetleg most úgy vagy itt, hogy még az első lépést sem tetted meg Jézus Krisztus felé, vagy hogyha a felvételt hallgatod, mint ahogy tudom, hogy hallgatod, és lehet, hogy még sosem kötöttél békét a mindenhatóval, lehet, hogy itt van az ideje, tedd meg most, nagyon egyszerű. Ő eljött erre a földre, ember lett, és meghalt minden tévedésedért, minden hibádért, minden bűnödért. Szabaduló levelet írt neked, és ajándékba adja neked. Csak el kell fogadnod, és alá kell írnod. Hogyan? Úgy, hogy megérted, és elhiszed. Hogy egy egyszerű igent mondasz. Mint ahogy a kisgyerek igent monda, karácsonyfa alatt talált ajándékra. Ott van becsomagolva, az ő neve van rajta, és azt mondja, igen, elfogadom, és már bontja is ki. Így lehet tiéd az örök élet. Csak fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Mondd utánam, elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. Köszönöm, hogy meghaltál, értem, helyettem, hogy én élhessek, és soha ne kelljen meghalnom. Igazán. Kérlek, hogy vezess engem, töltsd be minden nap a te szent szellemeddel, és add, hogy a szavaim építőek legyenek, és hogyha nem tudnak azok lenni, akkor inkább hallgassak. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen.